És már is folytatjuk a beszélgetést Törőcsik Mari színművésznővel, a Nemzet színészével, és a régi, egykori Nemzeti Színházról beszélgettünk. Azt szoktam mondani, hogy Major Tamás neveltje, ez mit jelent? Mit lehetett tanulni? Major Tamástól lehetett megtanulni azt a színészi eszköztárat és ezt a mesterségtelítőben?
Én úgy gondolom, hogy nélküle nem az vagyok, aki vagyok. Ez biztos. Gellért Endre fedezett föl magának, ő a főtanszakvezető volt, és a Nemzeti Színház főrendezője. Sose kérdeztem meg, de szerintem ő kérte meg a Majort, hogy engem szerződtessenek le. Olyan ember volt a Gellért Endre, hogy képzelj el, hogy ő ugye öngyilkos lett 56 után, megmentették, és a János Kórház zárt osztályán feküdt. És mi imádta az egész főiskola. Idézőjelben mindenki szerelmes volt belé, szóval annyira imádtuk, most azt azért mondtam, hogy idézőjelben. És akkor képzelj el, hogy már jöttek a hírek, hogy most már meglátogatta Gobbi, a Major, már megismeri, már tud beszélni újra olaszul, stb. De még ott fekszik az átosztályon. És jön az Egri Pista, ő színészrendező volt, és mondja, hogy a Törőcsik, a Gellért kéri, hogy menjen be, látogassa. Mondom, én harmadéves főiskolás voltam. Hát mondom, én be sem merek menni. Hogyha én ott fogom várni, menjem, jöjjön be, és én majd elköszönök. Be fölmentem, ott laktunk, emlékszem, a Városmer utcában, és ilyen sötét délután mentem föl, és ott a zárt osztály egész a végén van a kórháznak. Bementem, soha nem felejtem el a zöld színű a falak, egy ágy, egy ilyen hokedliszerűségen ült az Egri Pista, és semmi, egy ágy. És az Egri fölállt, és azt mondta, hogy jó napot, Mari, jöjjön, üljön le, szervusz, Bandi, elment. Azt mondja nekem a Gellért, hogy adjon egy pohár vizet, Mari. Mondom, Gellért, tehát rögtön szólok egy ápolónőnek. Azt mondja, nekem már nyitva hagyják, ott a falban nézve van egy ajtó. Azt kinyitottam, ott volt a csap, meg adtam vizet, visszaraktam, becsuktam, leültem, és a következőket mondta. Végül is nem tudom, hogy mi történik majd velem. Én szeretném, ha tudatosítaná magába, hogy maga nem paraszt színésznő, hanem intellektuális színésznő. Akkor hát ebbe halt bele a Sós Imre. Aki? Én nem voltam, mondjam, anyám is az angol kisasszonyokhoz járt Egerbe, gimnáziumba, én is oda jártam, amit de szóval apámnak a 30-as években autója volt. Szóval én de falulról jöttem, és paraszt szereppel kezdtem, és akkor egyszerűen, akkor elkönyvelték, hogy én paraszt színésznő vagyok. Hát ez akkor így ment.
Arra vissza tud emlékezni, hogy volt egy olyan pont, egy olyan este, vagy egy olyan színdarab, amikor azt lehet mondani, hogy ez a helykeresés, vagy útkeresés ott a Nemzeti Színházban véget ért, tehát amikor...
Hát az a Vaslói melódia, ott berobbantam, és utána...
De attól kezdve már máshogy ment föl a színpadra?
Nem mentem föl másképp, hanem attól kezdve elfogadtak. A kritika, a kritika és a szakma, a kritika mennybe vitt engem.
Egyébként előtte is ugyanazt és ugyanúgy csinálta? Csak addig a kritika ezt nem vette tudomásul?
Nem. De például én már a Vágóhidak Johannáját megnézze. Ugye én, mint főiskolás eljátszottam a Pergünbe a Szolveiget. Senki nem tudta, hogy a Gellért Endre miért nem, már senkihez nem szólt. Rögtön utána öngyilkos lett. Ő akkor szerintem már súlyos depressziós volt. És én abban irgalmatlan buktam. De a Kárpáti Aurél mindig megmentett valaki. Azt most már nem tudják, de akkor ő már idős volt, de az egyik legnagyobb hírű színi kritikus volt a Kárpáti Aurél. És ő azt írta le, hogy valaki megérkezett a magyar színpadra újra. Még nem tud, sok mindent nem tud, de valaki megérkezett. Ez voltam én. Többiek megelkültek a pályáról.
Többször beszélt arról, hogy csak igazán jó közegben tud dolgozni, ahol tehetséges emberek vannak, akik egymásra odafigyelnek, akik tisztelik, becsülik egymást, ne adj Isten, még talán szeretik is egymást. Ez nagyon fontos, ez a közeg,
nézze,
ez a társulati
egység. Nekem nagyon fontos, hogy csak nekem a fát lehet vágni a hátamon. Szóval nekem a Major Tamás nyilvános főpróbán fölüvöltött. dugorok be a padlón, hogy hangsúly. És utána, hát befejeztem, ez már elfogadott vezető színésznő voltam, a Szecsuáni, az kritikailag is mindez, szóval akkor én már egy úgynevezett befutott vezető színésznő voltam. Befejeztem a monológomat, de pont a szünet előtt, utána zokogva, úgy vittek be, ordítoztam, hogy hogy tette meg velem, hát hiszen velem mindent megmondhat, de mikor beül a közönség, és utána kinyílt az ajtó, bejött, és ez a különben nagyon-nagyon fegyelmezett ember sírt, és azt mondta, Mariska, csak magával lehet színházat csinálni. Mondom, miért üvöltött fel velem, miért? Mondom, mit ordítok azóta? Azt mondja, annyira izgultam magáért, hogy elfelejtettem, hogy benn van a közönség. És biztos, hogy így volt. Hát, tudja felem, megint elkalandoztam kicsit, nem tudom.
Igen, ez érdekelne ez a
ja, igen, várjon, ide figyelhet. Én föltétlenül, ugye különösen filmekben, én meg színházban nagyon kevés a igazi nagy rendező. Nekem jutott 10 mester. Ebből volt egy jó pár magyar, volt orosz, Jubivov Vasilev és a Gregory Konszki, a Bulgakov nagy barátja, aki eljött engem fölnevelni a tányába. És elolvastam egy kritikát, idatta valaki nekem, a Pirinszki, akit még nem ismertem személyesen, megnézte a tányát, ahol engem ugye szintén elküldtek még a pályáról, annyira az elején volt, és akkor ő a vigíliába, azt hiszem a vigíliába írt egy kritikát, és úgy írt rólam, mintha 30 évvel később játszottam volna. Megérezte bennem, ami majd leszek. Engem mindig van. Nézze, föltétlenül az ember sok rossz rendezővel dolgozik, de azért általában nekem nagyon fontos az, hogy rájöttem, hogy a legfontosabb az volt az életemben, hogy én tudjak szeretni. Mert akkor igényelhetem a mások szeretetét is, tudja? És ezért én csak örömteljes, szeretetteljes. Még ha rossz volt a rendező, akkor is addig-addig mókáztunk, hogy azért hagytak el. Csak akkor tudtam, hogy nem vagyunk jók. Mert ugye egy bulvár darabba, amit az ember átlát, mint színész. Abban lehet azt mondani, hogy Dezsőként ágy oda, én meg majd utána szadok, ugye jó lesz így, és akkor ott eljátszogatunk valahogy. De egy műalkotást, mondjuk egy Shakespeare-t, egy Molière-t, egy Kleisztet, vagy valami, szóval azt a színpadon egy újabb műalkotássá kell tenni, ez az előadás. Egy műalkotás csak egy elme tud létrehozni, és engem belehelyez. És ez a hülyeség, hogy rendezőcentrikus vagy színészcentrikus, hát színész nélkül persze, hogy nem lesz színházat csinálni. De akkor nem lesz az ember modoros, ha az ő földgyülemlet óriási szaktudását, és az jó helyezi el. Hogy jó helyen sikítok, jó helyen szaladok, jó helyen suttogok, jó helyen fakadok sírva, jó helyen, szóval, és akkor új fényt kap az a, ha ezt én rossz helyen használom, akkor leszek modoros. Ezért kutattam, és ezért volt jó nekem, hogy mindig jött egy igazi, aki tényleg rendező, akinek elhittem, hogy még szabad.
De hogy ez a jobb alkotói légkör meglegyen, ezért vállalt olyan gyakorta, úgymond, nem tudok erre más szót mondani, közvetítői szerepet, hogy közvetített olyan emberek között is, akik esetleg bizonyos életszakaszokban nem is ültek volna le egymással.
Én olyan társaságban nőhettem föl a Nemzeti Színházban, vagy például a Gobbi Hilda és a Major Tamás nem beszéltek egymással. És ugye a Gobbi, ugye a József Attilával imádta Bodrogit, mert majdnem minden darabban együtt játszottak. Én jártam, ezért jártunk hozzá vacsorázni, Major meg ugye szigorúan még a mesterem, igazgatom volt, és én mindig mondtam, hogy Major elvtárs, Gobbi Hildát nálam nem lehet, mert imádom, semmi közöm a maguk, hogy mikor imádták egymást, mikor gyűlölik egymást, magukra tartozik. Tiszteletben is tartották. Persze, hát ez nagyon fura volt náluk, mert a Gobbi Hilda hálószobájába föl volt akasztva a Major Tamás képe, mint Korbacsó, a Major hálószobájába meg, mint Karnyóné a Gobbi Hilda. Úgy mondja, ez fura. De utána nem voltak köszönő viszonyban a Svajda meg a Zsámbéki Gábor.
Igen.
És akkor én telefonáltam a Zsámbékinak, mondom, halló, Törőcsik Mari vagyok. Mariska, mit akar a Svajda? Mondom, a Szasvajt akarja, vagy a Fricit akarja. Adja, mondom, adja. Hát olyan jól közvetítettem közöttük, hogy nagyon jó.
Hát ugye, hogy mi utánnak kapcsán az eszembe, hogy jóval később, a 90-es évek elején, amikor a Művész Színház igazgatója volt, akkor vagy senki nem közvetített. Törőcsik Mari érdekében.
Nem, az, nézze. Én megmondtam akkor
azt.
Nem, a szakmából két ember a szövetség nevébe, itt hát kis hírbe hozták le, hogy ezzel a névvel nem lehet megcsinálni, mert ez egy olyan tiszta név a szakmában, hogy ezt aláírt a Zsámbéki Gábor és Vámos László. És akkor a színész kamara, amikor egy nagyon általam nagyon szeretett színésznővel üzentek, hogy térjek már vissza a kamarába, azt mondtam, hogy soha. Majd ha olyan kamarát csinálnak, hogy csak akkor lehetek magyar színész, és a kamara védi az érdekeinket, akkor igen. De ha a színész kamara 150 aláírással minimum nem véd meg engem, akkor én nekem semmi közöm a színész kamarához. Na most ide figyeljen. Az olyan igazságtalanság volt, mintha azt mondanám erre a készülékre, hogy ez egy fenyőfa. Ezt mindenki tudta, és én el tudnék mondani...
Akkor miért szólaltak meg többen?
Vaj. Mert akkor nagyon... Szóval bonyolult a dolog. Tudnék mondani három nevet. Mind a három magas pozícióban van, vagy hát híres nevük van.
Akkor
a
politika. Akkor nem kérdezem, hogy se
fogja meg. Nem, hát mondtam... A halálom utáni nagy nyilatkozatomban elmondtam, hogy nem tudok olyan. Nekik most az kínos lenne, ha én erről beszélnék, olyan részletesen, hogy mit tettek velem.
De ez nagy csalódás volt, egy kudarc volt? Szakmai
hát nézze, ez ebbe, amikor a bizonyos úriember a közszolgálati televízió fő híradójába azt mondta, hogy föl kell kérnem a jegyzőt majd a polgármester hivatalba, ugye, mert hogy állítsák bíróság elé Törőcsik Marit, mert minimálisan két, de lehet, hogy 5 évig tartó börtönnel büntethető. Én akkor elájultam, 4 óra osztályig nem tudtak visszahozni. De engem mindig megvédtek. Van, amit most is megéreztem, sőt, most azt éreztem, hogy még többen, mikor volt ez a klinikai halálom, hogy mennyien szeretnek. Engem ott ölbe emel a közönség, és akkor életbe tart. Hát képzelj el, hogy ugye harsogtak a legkomolyabb lapok, nem csak a bulvárlapok, hogy milliókat vittem el a színházaktól, milliókat utaltam ki magamnak. Szóval semmi, nem is magyarázkodok, szóval semmi nem igaz. És képzelj el, hogy akik emberek, akik kukába éppen kutattak valami után, megláttak engem, fölálltak és azt mondták, hogy megtetszik engedni, hogy átöleljük? Mondom, persze, boldoggá tesznek. Ne tessék elhinni, mi tudjuk, hogy maga soha nem lopna. Na. Hát akkor mit mondjak? Aztán a Vasziljev azt mondta, hogy Marusia, jöjjön ki a színházamba, dolgozzon 2,5 hónapig, nem érdemli kezek meg magát. Aztán ott jól éreztem magam. Aztán talpra álltam.
A Nemzeti Színházban beszélgetünk, ami mindenképpen sarokpont és nagyon fontos helyszín, még hogyha ez, hát ha jól számolunk, ez a harmadik épület,
igen.
A Nemzeti Színház.
Hát az én életemben igen, harmadik, igen, mert volt igen. Egy a már régebben.
Igen. Művészi pályán. És Vajda György, amikor elkezdődött ennek az épületnek az építése, akkor azt mondta, hogy már csak azért is fel kell épülnie a Nemzeti Színháznak, hogy ott Törőcsik Mari felléphessen. És ha jól tudom, akkor először írt alá szerződést.
Igen, én írtam először alá. Igen.
Ha van ilyen, akkor az első tagkönyv, nem tudom, nem hiszem, hogy van ilyen, az az öné.
Igen, én írtam alá. És tudja, ugye hát nagyon sok támadás érte a Svajdát, most ne beszéljünk. Végül is, hogy mondjam, végül is felépítette a Nemzeti Színházat. Ennyit erről. És én boldog vagyok, hogy ezt meg is nyitottam. Azon kívül egy párszor, mert ugye már magának említettem a beszélgetés előtt, hogy én már mindent 100-szor elmondtam. Hát ezt is elmondtam többször, hogy ne tartsanak nagyképűnek, de aki a Nemzeti Színház tagja lesz, az nem mindig a Nemzeti Színház tagja, hogy mondjam, nem mindig marad. Mert a Nemzeti Színház függetlenül az épülettől az egy múlt. És ebbe a múltba én beépültem, akkor is, ha már nem élek. meg akkor is, ha Szolnokon játszottam 10 évig. Én akkor is a Nemzeti Színház része vagyok. És mert az a múlt engem befogadott. Nem kis harcomba került, és nem kis hitembe, hogy ezt végigcsináljam, de ők olyan szeretettel fogadtak engem be, hogy én örökké ott maradok a falak között.
Láttam egy fényképet, talán egy olyan 2 évvel ezelőtti színes heti lapban, és ezen a fényképen a Nemzeti Színháznak a műszaki gárdájának a tagjai láthatók, díszletépítők, világosítók, kellékesek, ülnek egy padon, és a pad előtt ott van egy szék, egy üres szék, ami talán egy előadásnak egy kelléke lehet, de hogy az Töröcsik Mari széke, és azt akarták ezzel jelezni, hogy ide visszavárják, mert ez éppen a betegségkor volt.
Igen, de hát egyáltalán tudja, én azt szeretem, és higgy el, hogy ez nem ilyen mórikálás, szóval én tényleg csak akkor tudok létezni, ha, és azért tudok ennyire szeretni, mert szeretem, ha szeretnek. Na most ezért mindenki meg kell, hogy érezze, hogy nekem mindenki munkatársam, de a takarítónő is. Hát ha én belelépek mezítláb, mondjuk, mert játszottam sokszor egy szögbe, ő kell, hogy mikor ott fölmos, hogy Marika bele ne lépjen. És akkor én nekem tudatom kell vele, hogy én tudom, hogy én függök tőle. Na most így vagyok a műszakkal is. Hát emlékszem, mikor a 2 Gábort ott hagytam a Nemzeti Színházban. Úgy szoktam mondani, hogy a zsámbékira csaptam az ajtót. Mondhatom, mert mind a kettő jó barátom. Annyival mondjuk közelebb vagyok a zsámbékihoz, hogy sajnos a Székellyel nem dolgoztam, de a zsámbékival. Tehát nagyon-nagyon jó barátaim. De mikor eljöttem, akkor kaptam az utolsó előadáson, hát abban az időben még, na most már ugye minden virágüzében, akkor még ritka volt az orchidea, tudja, kaptam olyan 2 szálló, hogy volt rajtam, ami 10 vagy 15 hófehér orchidea. És mondtad én, drága öltöztetőnöm, hogy mi van? Udvarlója van? Akkor mondtam, nem tudom, hát nyissuk már ki, Bori. Elköszönt a műszak.
Említette ezt az 5-6 estét, és azóta is ez jár a fejembe, hogy amikor, 5-6 estéje és néhány pillanata.
Amikor tudja, amikor ezt nem tudom olyan szépen megfogalmazni, így magának tudom mutatni. Pirinszki beszélt erről olyan szépen, hogy itt van az adó, és itt a kapó. Nem az adónak kell elindulni, hogy gyertek velem, hanem itt létezni kell, és majd elindulnak felé. Na most ezt tudja a gyerek, aki játszik. Na most az ember, például, mondok egy példát, a görög tragédiákat én sose játszottam. Mindig izgultam, hogy kellene, mert játszottam a Magyar Elektrát. És ugye azokat általában itt kell elkezdeni. Ilyen, fönt. És ezt nem mindig. És az ember egyszer, akkor rátaláltam helyekre. Ott nekem nagy kritikai sikerem is volt meg. Meg sikerem is volt, de igazából tudtam, hogy nem tudom jól megcsinálni. Ezért azon gondolkoztam, még mondtam is a Majornak, hogy kellene úgy egy görög tragédiát rendezni, hogy bemegyünk így farmerbe, inkbe, mászfarmerbe.
Azokat
de nem az, hanem hogy ordítunk, ordítozunk, kiabálunk, mozgunk, és egyszer csak, hogy mindenki kimarad, ott maradok, és elkezdem, mert ott tart az embernek az idegrendszere. Mert annyira nehéz. És egyszer, például az 5-6 estéből ez az egyik estém, történt valami olyan dolog, hogy körülbelül 2 napig aludtam 4 óra hosszát, de egy nagyon-nagyon jó dolog utaztam, nagyon jó dologból kifolyólag, és úgy estem be ebbe a feldobott, hullafáradt örömbe a színpadra, és elkezdtem itt az Elektrát. Szétverték a házat, megérezte a közönség, Székesfehérváron játszottam.
Ez az 5-6 este, amit említ, ez azt jelenti, hogy az a bizonyos angyal, az csak nagyon kivételes percekben, pillanatokban száll
amikor én elejétől végig egyszerűen úgy léteztem, úgy, ahogy egy gyerek tud koncentrálni.
És akkor mi van a többi estével? Az óhatatlanul egy kicsit kárba vész?
Nem. Azoknak csak részletei ennyire ihletettek.
Amit mondanak kapcsán, eszembe jut egy történet, amit Sziatoszláv Richterről mesélnek, a aki egy koncert végén odafordult a közönséghez, már vége volt a koncertnek, és azt mondta, hogy ne haragudjanak, úgy érzem, hogy nem játszottam jól.
Ez annyira pontosan
tudom. És nyugodtan
tudom,
menjenek haza, eljátszom még igen, egyszer magamnak.
Ez azért tudom annyira, csinál. Mert ismertem azt az urat, aki akkor ő ezt New Yorkban, ő vitte a Svetoszláv Richtert, ő rendezte ott a koncertjét, ott volt ezen a koncerten természetesen, ő mesélte nekem, és azt mondja, hogy természetesen mindenki
marad. Ott marad, de hogy igen. Ezt ugye a színházban nem lehet megcsinálni, ha valami éppen nem úgy áll össze, és nem jön össze.
És képzelje el, hogy azt mondják, hogy mind a kettőt lemezre vették, és még lemezen is a hozzáértők megérzik, hogy a második a jobb.
Na de mindaz, amiről beszélünk, akkor az azt jelenti számomra laikus olvasatban, hogy a színház az mindenképpen a percek és a pillanatok.
Hát csak. Néha szeretnék úgy játszani, hogy még megismételjem. Uh-huh. Tehát nem
de ha ez így van, és ezt elfogadjuk, akkor mi marad a színész után?
Semmi. Igazából semmi. Egy pár film, ami abból is tényleg csak a legjobb részletek. Mert mondjuk van azért, ami nagyon erős, az úgy látszik megmarad, mert olyan csoda, mint például Betty Davis, aki ugye a Hollywoodnak abban a korszakában játszott, amikor ugye hát ezek a klasszikus Hollywoodja, hogy legyen ki szerelem, legyen ilyen. Hát egyszerűen az egyetlen, aki olyan korszerű, hogy ma bevághatja a legmodernebb filmbe. Fantasztikus. Vagy férfiak között ilyen a Jack Nicholson.
De hát akkor ezek mégiscsak megmaradnak, mert ugye mondjuk Jászai Mariról és a többiekről mondjuk úri becsület szóra kénytelenek vagyunk elhinni, hogy ők valóban nagyok voltak a színpadon, mert nem őrzi őket, csak
fény. Lehet, hogy ma röhögnénk azon, ahogy ők játszanak. Hát nézze, én 56 éves csinálom a pályát. Nem lehet megmagyarázni, ez megmagyarázhatatlan, hogy változik a színészet. Vagy én például hányfajta gondolkodótól tanultam meg. Bizony, volt egy nagyon drága általam, nagyon nagy színésznő, és mondtam neki egyszer valamit. És azt mondta, hogy te Mari, te ilyet honnan tudsz? Mondom azért, mert van, aki a nagy színészek közül egy vagy két rendezőt kapott, én meg tizet. És ezeknek a gondolkodása a mesterségről és a színházról különböző, és én ezeket mind befogadtam. Tehát én elmegyek, én azért mentem el például a Beregszászra, rég nem játszom már nyáron. Elmentem Gyulára, hogy kipróbáljam, mert hallottam róluk, hogy egy olyan beregszászi műhelybe én be tudok-e még lépni. Hát ráfaragtam, Gyulán nagyon rossz voltam, de utána már, mert ugye ott mondok egy összesen két oldal, másfél oldal szöveget, de végig jelen vagyok, és végig a teljes idegrendszeremmel a Trill Zsoltot követem. Játszottam most Kijevbe, meg most meghívták Párizsba, egyszerűen az egyik legfárasztóbb előadásom, de büszke vagyok, mert meg tudom csinálni. Vagy ezért mentem el a Schillinghez, ezért mentem most a Zsoltérhoz, egy szobaszínházba.
Tehát egy olyan szerepet, amit ha jól emlékszem, akkor 20 évvel ezelőtt már játszottam.
Játszott, és olyan rossz voltam benne, mint a bűn. És mondtam is neki, hogy ember, ne játsszuk már. Hát, de nagyon-nagyon élvezem velük, és nagyon, nagyon tehetséges fiatalok. Itt meg ugye, mikor adott az alföldi igazgató úr nekem két darabot, hogy olvassam el egy nagy szerepet, meg a Mentánfot, mondtam, ne haragudjon, drága igazgató úr, csak egyet játszom. Én nekem ez már megvan engedve, hogy már csak egyet. Hogy akkor melyiket? Mondom, a kisebbiket. Ah, mondom, de azt játszom. Mondom, ki rendezi? Azt mondja, Rába Roland. Mondom, Jézus Máriam, egy csodálatos színésznek tartom. Mondom, ő is megőrült, most már boldog-boldogtalan rendez. De kiderült, hogy rendező is, hál' Istennek.
De akkor tudatosan kisebb szerepeket, kevesebbet vállal?
Most igen, nekem először is nagyon-nagyon kimerített a Vasziljevvel, és amit a Svalda kedvére és a Vasziljev kedvére megcsináltam Kaposváron. Igen, nagyon, ugye mivel mennél nagyobb a forma, és mennél erő, annál több idő kell, míg összeérjen az én idegrendszeremmel. És ugye mivel ottan ugye le kell játszani a bérleti előadásokat, csak kétszer tudtam eljátszani bérleten kívül, játszottam, mert egyre többen nézték, egyre nagyobb. Úgyhogy ez kicsit fájt, hogy abban maradt. Mert ez volt az utolsó úgy mondtam, hogy ez volt az utolsó dobásom.
Törösik Marival beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen.